Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik kriptokereskedési platform.
Üdvözlünk mindenkit a Kriptoverzumban, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát lassacskán évfordulóhoz érkezünk el, szépen lassan, egy-két hónap múlva lesz az FTX csődjének az évfordulója, a nagy FTX botránynak az évfordulója. Azért azóta vannak utózöngék, egyszer-egyszer azért lehet látni, hallani, hogy mi is történik a csőd után, és ez most sincs másként, de szerintem mielőtt a jelenbe ugranánk, azért egy kicsit ismételjünk, mert azért régen volt ez a csőd, nem is láttunk azóta nagyon hasonlót, hát szerencsére, és ki tudja, mikor fogunk látni hasonlót, minden esetre nagy port kavart, és érdemes egy kicsit visszatekinteni. Szóval tavaly október-november környékén járjunk egy kicsit, és akkor az FTX botrány. Hogy
hát
kezdődött?
Nem alaptalan, hogy nagy port kavart, hát ugye úgy kezdődött, mintha egy mezei kriptotőzsde csődről lenne szó, ahol a drága üzemeltetés miatt már nem fenntartható a rendszer tovább, és egész egyszerűen csődbe ment a vállalkozás. Hát az elmúlt egy évben kiderült, hogy itt azért egy sokkal kacifántosabb és keszekuszább helyzetről van szó. Eleve az FTX jelenség az még a csőd előtt is finoman szólva furcsa volt. Ezt azért merem bátran kijelenteni, mert nem egy fórumon nyilvánosan mondtuk el többen, köztük én is, meg még jó néhány mondjuk tapasztalt kriptós, hogy nincsenek jó érzések az FTX-szel kapcsolatban, ezért nem használjuk. Tehát itt most kivételesen nem utólag vagyunk okosak, hanem be tudjuk bizonyítani, hogy már előre okosak voltunk.
Pedig a második legnagyobb szereplő volt.
Legnagyobb szereplő volt, de hát egy évvel azelőtt meg még sokkal kisebb volt. Tehát eleve egy irracionális növekedés, látszólagos növekedés volt az FTX mögött. Ugye,
de az kiderült, hogy ezt mi okozta?
Inkább azt mondom, hogy lehet sejteni, lehet következtetni, hogy mi okozta. Azért ugye itt megjelent egyébként még egy dokumentumfilm is született Sam Bankman-Friedről, aki megalapította az FTX tőzsdét. Ugye itt a 30 éves milliárdos, a szuper zseni üzletember, vállalkozó, kriptoközgazdász. Egyébként biztos, hogy egy nagyon okos srácról van szó, egyszerűen túl nagyra nőtt, és ezt nem tudta kezelni, ezt a helyzetet, nagyon sok érdeknek kellett megfelelnie, és amúgy Sam Bankman nem feltétlenül volt a legtisztességesebb játékos a játszótéren. Mik azok, amik kiderültek így utólag, és ami tény? Hűtlen kezelés volt, tudtak róla, hogy az ügyfelek pénzét azt abszolút másra, mondjuk saját ingatlan vásárlásra, meg saját befektetésekre költik el, tehát ez önmagában teljesen egyértelműen bűncselekmény, és egy tőzsde működtetése esetében ez ennél súlyosabbat azért nehéz elképzelni. De azért azt is látni kell, hogy ezek a hűtlen kezelések, ezek megvalósultak még azelőtt, hogy az SEC, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet vizsgálatot indított volna az FTX ellen, és a vizsgálatot úgy zárták le, hogy nincsenek komolyabb problémák az FTX-nél. Tehát azért egy nagyon érdekes dologról van szó, amikor az amerikai tőzsdefelügyelet a kriptoiparágat támadja, és kígyót békát kiált rá, akkor egy olyan szereplő, ahol ők kint voltak, dokumentáltak, jegyzőkönyveztek, ott nem elképzelhető, hogy egy ilyen vizsgálat folyamán nem tárják föl azokat, nem csak szabálysértéseket, azokat a bűncselekményeket, amiket ma már egyértelműen be tudtak bizonyítani, hogy megvalósultak.
És ez mind a csőd után derült ki.
Hát biztos voltak, akik ezt sejtették, tudták. Mert ugye, amikor erről beszélgettünk, amikor ott volt a csőd, akkor felvetettük annak a lehetőségét, hogy a legnagyobb versenytársa, ugye a Binance tőzsde és annak az alapítója, az esetleg hozzásegítette az FTX-et ahhoz, hogy már ne tudjon tovább növekedni, mert előbb-utóbb meg fogja előzni.
Igen, erre mi is egy külön műsort szántunk a Binance vezéréről.
Igen, ezt azért ma sem zárnánk ki, de azt gondolom, hogy a jelenlegi információk birtokában már azt mondhatjuk, hogy erre nem feltétlenül volt szükség. Az a FTX token értékesítés, az sokkal inkább szólhatott arról, hogy a Binance vezetése sejtette, hogy itt komoly problémák lesznek, és ő ebből olyan szempontból ki akart maradni, hogy ő nem akarta elszenvedni ennek a kárát, a nála lévő FTX tokereket inkább piacra borította. A jelenlegi információk birtokában ma már látjuk, hogy a csőd szempontjából teljesen irreleváns volt az, hogy a Binance eladta ezeket a tokeneket. Lehet, hogy egy-két nappal előrébb hozták, de talán még az sem.
Mekkora a kár? Mi van a károsultakkal? Ugye egy ilyen botrányt, egy ilyen csődöt a kriptovilág azért előtte nem látott, ugye?
Semmiképpen nem volt még ilyen szövevényes botrány. Egyébként összegszerűségben sem volt ekkora a kár. Egyes becslések szerint 32 milliárd dollár volt a kár, amit okozott a piacnak és a FTX felhasználóknak a tőzsde. Egyébként itt ugye nem mindegy, hogy mikor, milyen elemzés, milyen számokat éppen hova ír be, de ilyen nagyságrendről beszélünk, tehát ez azért egy nagyon jelentős összeg még a hagyományos pénzpiacon is, nemhogy a kriptovilágban, és ez ugye egyetlen egy szereplő tudott ekkora károkat okozni.
Azért... Van szó kártérítésről?
Szó van kártérítésről, de ez, hogy pontosan mikor, hogyan fog végbe menni, és mennyit fognak kapni a károsultak, arról egyelőre még nagyon nehéz nyilatkozni, legalábbis a hírekben még semmilyen megalapozott számításokat én nem láttam erről. Előbb-utóbb lesz, hát azért ebbe van tapasztalat, ugye 2014-ben csődbe ment az MTGOX tőzsde, az volt az első botrány, de hát ehhez képest ez egy incipinci botrány volt, és sokkal, sokkal tisztább, hogy ott mi történt, és miért ment csődbe. Hát 2014-ben robbant ki az MTGOX botrány, és 21-22-ben kaptak kártérítést azok, akik szemfülesek voltak, időben jelentkeztek mindenhol, és hát olyan szempontból nem is jártak rosszul, hogy ugyan kriptoeszközbe vagy bitcoinban kifejezve kevesebbet kaptak vissza, mint amivel rendelkeztek, de jelen értékén ez sokkal nagyobb összeg volt, mint amikor a csőd történt. Hát az FTX-nél most ilyen jellegű jóstatokban nem szeretnék belemenni, viszont van még egy jelenség, ami igazán szövevényessé teszi az FTX botrányt, hogy kiderült, hogy az amerikai választásoknál a demokrata pártot különösen nagy összegekkel támogatta az FTX. És ugye annak fényében, hogy itt az FTX-nél az alapító és jó néhány vezető az egész egyszerűen az ügyfélpénzt a saját vagyonnak tekintette, és ennyire arcátlanul költötte el azt a pénzt, amit saját részre, amit rábíztak a befektetők, azért ilyet nem szokás megcsinálni. Benne van az is, hogy kim volt a tőzsdefelügyelet ellenőrzött, jegyzőkönyvezett, és nem állapították meg azokat a hiányosságokat, amik között nem egy, nem kettő, hanem sok bűncselekmény volt, ami ma már egyértelműen be van bizonyítva. Ehhez hozzávetjük, hogy a éppen regnáló ugye elnöknek a pártját, a demokrata oldalt mindenképpen jelentős összeggel támogatta. Azért, hogyha ezt így megnézzük, akkor látjuk, hogy itt nem egy kriptos sztoriról van szó önmagában.
Nehéz nem összeesküvés elméleteket gyártani.
Nehéz nem összeesküvés, de hát magáért beszélnek ezek a tények, tehát itt...
Jó, bizonyítani nem tudjuk.
Nem tudjuk bizonyítani, de hát azért ehhez nem kell olyan nagyon nagy képzelőerő, hogy találjunk összefüggést. Az ugye szerencsétlensége minden szereplőnek, hogy egy viszonylag fiatal vezető tulajdonosa volt az FTX-nek, aki sztárolva volt, piedesztára volt emelve, és valószínűleg nem tudott mit kezdeni azzal a hatalmas felelősséggel, és azokkal az őrült számokkal, meg azzal a brutálisan nagy szervezettel, ami hirtelen alákerült, és hát finoman szólva nem kezelte kellő komolysággal a pozícióját.
És akkor mi most az aktualitás?
Az az aktualitás, hogy elkezdtek a hírekben arról beszélni, hogy ugye az FTX-ben megmaradt kriptoeszközöket, meg úgy egyáltalán a vagyont egy amerikai ügyvédi iroda kezeli. És hát itt vannak költségek, hogy pontosan milyen költségek, arról most nincsenek pontos információk, és hogy van itt egy körülbelül 5 milliárd dollár értékű vagyon, amit részben pénzé kell tenni, hogy lehessen fedezni azokat a dolgokat, amiket ki kell fizetni. És hát ugye nagyon sokan megijedtek, hogy most ez az 5 milliárd dollár érték, ez hirtelen a piacra lesz árasztva, és ennek akkor, ha ez így bekövetkezne, akkor nyilván az árfolyamokra lesz egy nagyon negatív hatása, rövid távon mindenképpen, de talán még középtávon is. Ezzel szemben minél részletesebben belemélyed az ember, annál több információt talál arról, hogy oké, de ez az 5 milliárd dollár, ez nem mind likvid kriptovaluta, amit egyáltalán a tőzsdére lehet borítani. Az pedig a vagyonkezelő is, tehát az ügyvédiroda is tudja, hogyha ők ezt az 5 milliárd dollárnyi értéket elkezdenék a piacra borítani, akkor mire eladnák az 5 milliárd dollár értéket, valószínűleg a felét, vagy az a harmadát, vagy a negyedét se kapnák meg. Hát senki nem ellensége ennek a vagyonnak, úgyhogy most úgy tűnik, hogy megnyugodhat a piac, ezt ésszel kezelik, és valóban lesznek eladások, de várhatóan itt nem fog a piacra kerülni olyan mennyiségű kriptoeszköz, ami jelentősen megmozgatná az árfolyamokat.
Miben lehet még ez az összeg, hogyha azt mondod, hogy nem feltétlenül, tehát nem a teljes összeg elérhető kriptoeszközben van?
Erről nem találtam információt, de hát azt azért lehet sejteni, sőt azért erről voltak annak idején hírek is, hogy az FTX, mint egy jól menő tőzsde, amelyik hatalmas nyerességgel működik, bevásárolja magát kisebb kriptoprojektekbe. Tehát mindenképpen van az FTX-nek részesedése ilyen-olyan kriptoprojektekben. Ez is a vagyonnak a része, és ezek működő, nem csődbe ment történetek, úgyhogy valószínűleg erre gondolhatnak, de egyébként lehetnek olyan kriptoeszközök, amik hát szakkifejezéssel élve valamilyen vesting számlán vannak, ahol vesztegelnek, nem lehet onnan kivenni őket. Ez viszont egy feltételezés, ami a fejemben van, csak jellemző a kriptopiacon, hogy egy üzleti döntés következtében egy bizonyos összeg egy olyan számlára kerül, ahonnan azt technikailag nem lehet elmozdítani, csak bizonyos idő vagy bizonyos feltételek bekövetkezte után. Tehát előfordulhat, elméletben, tehát erről nincs info, hogy ebből az 5 milliárd dollárból kettő egy olyan számlán csücsül, ami 10 év alatt sok-sok lépcsőben szabadul fel. Azt gondolom, hogy ilyen jellegű dolgok is lehetnek a háttérben, de amire sokkal nagyobb a valószínűség, hogy ennek az 5 milliárd dolláros vagyonnak egy jelentős része az tulajdonrészesedés egyéb feltételezhetően kriptós, de nem feltétlenül kriptós projektekben.
Mára viszont ennyi volt a Kriptoverzum. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Szia, szép napot!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet. Jövünk legközelebb jövő hét hétfőn, addig is hallgassák vissza az adásokat YouTube-on és Spotify-on is, Kriptoverzumként megtalálnak minket ott is. Minden jót, köszönjük a figyelmet!
Kriptoverzum. Minden csütörtökön és pénteken a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes a Mozaik kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!